Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok tartalmából a Maros mentét gyakran szokták Loár mentének is nevezni, Marosvásárhely környéke különösképpen gazdag főúri rezidenciákban. A Máriafiak, a Bálintitok, a Kemények és a Toldalagiak rezidenciáinak a története igencsak lenyűgöző. Ma déli témánk kastélyok Marosvásárhely környékén.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és a műsor mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, jó, hogy ma is együtt lehetünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm én is szerkesztő urat, a kedves hallgatókat. Ma Marosvásárhely környékén barangolunk tehát, és a Maros-Szentgyörgyi, a Nagyernyei, a Koronkai kastélyok és a Malomfalvi kúria, illetve az itt lakó családok, a Máriafiak, a Bálintitok, a Toldalagiak és a Kemények történetével ismerkedünk.
A mai műsorunkat kezdjük Maros-Szentgyörggyel és a Máriafiakkal, mutassuk be a család tagjait, innen kell folytassuk a beszélgetésünket.
A Máriafi család más név alatt kezdi történelmi szerepét, igazából Maksai családról beszélünk, amely a 15. századdal kezdődően jelenik meg a dokumentumokban. Maksai Dávid 1733-ban nevét megváltoztatta, Szűz Mária iránti tiszteletből lett a család neve Máriafi, a régi családi név pedig előnévként ment tovább, tehát ezért beszélünk Maksai Máriafi családról. Tehát így született meg ez a család, Dávid különben főkormányszéki tanácsos, Kolozs vármegye főispánja volt, az ő fia László már Zaránd vármegye főispánjaként tevékenykedett. A család tagjai a 18-19. Században főleg helyi szinten tevékenykedtek, értjük ezen vármegyei, illetve erdélyi szintet. A település, tehát Maros-Szentgyörgy, a Petki család egyik birtok központjának számított, majd pedig házasság révén került a Máriafi család tulajdonába a 19. században. Pontosabban az utolsó Petki József, Antónia leányáról van szó, aki először Bálinti György, majd pedig Máriafi Dávidhoz ment feleségül.
Történész úr, mit kell tudni a család Maros-Szentgyörgyi kastélyáról?
A kastélynak a történetét akár a 15. századig lehetne visszavezetni. A Maros-Szentgyörgyi birtok tulajdonosai a Tóth, illetve a Szentpáli családok voltak. Szentpáli János és Petki Erzsébet házasságának köszönhetően jelennek meg a településen a birtok történetében a petkiek. Mivel nem volt gyerekük, tehát Szentpáli Jánosnak és Petki Erzsébetnek, a birtok Petki Erzsébet unokaöccsére Istvánra szállt. Erzsébetnek a következő férje az a Toldalagi Mihály lett, akire még visszatérünk ebben a műsorban. A 17. században létezhetett Maros-Szentgyörgyön egy főúri rezidencia, amelyet a történészek a Tóth család nevéhez kötnek, és hát erre a 17. századi épületre emlékeztetnek a mai kastély épületébe beépített reneszánsz kőmaradványok. A kastély több mint valószínű a 18. század elején eshetett át egy nagyobb átépítésen, amikor a petkiek grófi rangot szereztek. a 18. századi inventáriumokból kiderül, hogy egy igényesen kialakított épület volt. Itt volt a család ősgalériája, a berendezési tárgyak között voltak díszes edények, erdélyi habánkarámiák, holicsi porcelánok, illetve alabástrom szobrocskákat is említenek ezek az inventáriumok. Maros-Szentgyörgy kastélyának a mai kialakítása az viszont az 1870-es évekre tehető. A kastély mai formáját úgy tűnik Mária fi Albertnek és második feleségének, Bethlen Luizának köszönhetően nyerte el, és erre emlékeztettek a homlokzaton lévő címerek is, hát a park felé néző homlokzaton lévő címerek. Bethlen Luizáról különben el kell mondani, hogy a marosvásárhelyi jótékony nőegylet elnökeként tevékenykedett több éven keresztül, a férj pedig többek között a római katolikus státus tagja volt. Fiai közül Dávid a király személye körüli minisztériumban lett titkár, tehát élete legnagyobb részét Bécsben töltötte, de emellett íróként és fordítóként is tevékenykedett. Birtokot testvére Lajos örökölt, akit híres gazdaként ismertek, az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek a tagja volt, a vármegye egyik leggazdagabb birtokosának számított, és hát fontos szerepe volt a marosvásárhelyi, illetve a Maros-Torda vármegyei lóversenyek szervezésében. A toldalagi Rózával kötött házasságából született fia Lajos, ő volt a birtok utolsó 1944 előtti tulajdonosa. Tehát az ő családja a világháború után emigrált. A kastélyt sikerült a családnak visszaszerezni 1990 után, és végül az önkormányzat vásárolta meg 2010-ben. Mondhatjuk, hogy sokáig tartottam pályázati lehetőségek felkutatása, tervek elkészítése, és végül 2018-ban kezdték el az épület felújítását. Értesüléseink szerint a kastély készen áll, remélhetőleg minél hamarabb megnyílik a közönség előtt.
Folytatásképpen következzen a Bálintit család története.
A család a hédervári nemzetségből származtatja magát, és hát a neve a legenda szerint Nagy Lajos nápolyi hadjáratához kapcsolódik. Nagy Lajost állítólag itt bekerítették, de egy vitéznek sikerült kimenekülnie. Ez a vitéz értesítette Újlaki nagy Bálintot, aki a király segítségére sietett. Amint meglátták, a király katonái a felszabadító sereg élén vágtató lovagot felkiáltottak, hogy Bálint itt, meg vagyunk mentve. Hadjárat győzelemmel végződött, a király ezért nevét Újlakiról Bálintitra változtatta, illetve nemességet kapott. Történészek úgy tartják, hogy a török elől Erdélybe menekült családról van szó. Szoktak említeni egy Bálintit Kristófot, akit 1522-ben Budára rendeltek II. Lajos udvarába Erdély ügyekről tanácskozni. 16. századból ismerünk egy Bálintit Istvánt, aki Lippa és Solymosvárak kapitánya volt. Akitől a családot le lehet származtatni, az Bálintit Zsigmond, aki a 17. század végén élt, királytáblai ülnök, és végül Torda vármegye főispánja volt, de a család úgymond hírnévre való emelkedése a várói cím megszerzésével kezdődött. A 18. században Bálinti György táblabíró kérvényezte a zászlós úri cím megadását, illetve visszaadását. Ezt egy 1742-es oklevélben a Bécsi udvar megtagadta, de helyette a család megkapta a várói címet, ezt Bálinti György és két fia, István és Zsigmond, illetve leszármazottaik használhatták. Különben Zsigmond táblai ülnök, majd pedig Torda vármegye főispánja volt. A 18. században élt Bálintitok közül még talán érdemes megemlíteni Bálintit Jánost, aki az erdélyi királyi tábla ülnöke volt, de költőként, íróként is tevékenykedett. Napjainkra egyetlen egy műve maradt fenn. Halála évében 1784-ben jelent meg Bécsben a Kódrus című drámája, amely egy Johann Friedrich Kroneg műnek a fordítása. Bálintit Józsefet érdemes még a 19. században megemlíteni, akinek az édesapja ugyancsak József Marosszék főkirálybírája volt, és aktív szerepet vállalt a nemzetőrségben 1848-ban, tehát az ifjabbik József 1881-el kezdődően császári királyi kamarás, sőt országgyűlési képviselő is lett. 1895-ben adták ki Költemények című kötetét, ahol saját versei mellett más költők verseinek magyar fordítása is megtalálható. A 20. század kiemelkedő alakja az 1911-ben született Bálintit Károly, aki idősebb Bálintit Károly és Fejlics Olga gyerekeként született. Ő a tanulmányait otthon végezte, majd Marosvásárhelyre a katolikus gimnáziumba került, és később tanulmányait Bécsben, a Theresianische Akadémiában, vagyis a Theresianumban folytatta. A világháború alatt a szovjet fronton teljesített szolgálatot, majd Ankarába kerül a katonai atassé helyetteseként. A háború után hazatérve Ernyére megpróbált gazdálkodni, de az államosítás után Bukarestbe és utána Budapestre távozott. Itt börtönbüntetésre ítélték, majd szabadulása után kétkezi munkásként próbálta megkeresni kenyerét. 1956-ban vette feleségül Báró Apor Évát, és az a forradalom leverése után mindketten emigráltak. A család az Amerikai Egyesült Államokba került, itt telepedett le. Mindketten fontos tevékenységet folytattak az amerikai magyarok körében. Bálint itt Károly a New York-i magyarház elnöke volt, később az Amerikai Erdélyi Szövetség elnökeként tevékenykedett. És hát ha a kor amerikai magyar sajtóját megvizsgáljuk, számtalan esemény szervezésénél találkozunk a házaspár nevével. Ha csak éppen néhányat felsorolunk, akkor el lehet mondani, hogy 1974-ben az Erdélyi Tea Est a szervezői New Yorkban részt vesznek a Máltai Lovagrend bálján. 1977-ben Bálint itt Károly háznagy a New York-i Erdélyi Tea Estjén. Bálint itt Károly a Katolikus Liga báljának a Hostess Committee elnöke, részt vesznek a jogászbál szervezésében. 1983-ban a Magyar Cserkész Szövetség nagy tanácsának tagja Bálint itt Károly. És mondhatjuk, hogy a Bálint itt házaspár fáradatlanul dolgozott a magyar identitás megőrzésén az Amerikába szakadt magyarok körében. A család tagjai az amerikai kontinensen élnek, Erdélyben sajnos a család már nem létezik.
Mutassuk be a família a nagyernyei kastélyának történetét is.
A családnak több Maros megyei településen volt birtoka, Jobbágyfalva, Kebele, de a birtokközpontnak igazából Nagyernye számított, itt volt a családi kastély. A történészek szerint az itt álló kastély a 18. században épülhetett, de a mai formáját valahol a 19. század végén kapta Bálint itt József a költőnek az idején. A birtok különben házasság révén került a család tulajdonába, Maros Szent Györggyel együtt eredetileg a Petki család birtokát képezte, és ahogy említettük a Mária fiaknál, a 19. század elején Bálint itt György házasságának köszönhetően került a Bálint itt család tulajdonába. Orbán Balázs különben a Székelyföld leírásában elég röviden ír a kastélyról, idézve sorait, e falu egy magaslaton igen festőileg fekszik, ott van Báró Bálint itt Józsefnek egy gyönyörű műkert közepén emelkedő gót modorú kastélya. De hál' Istennek segítségünkre van Bálint itt Károly visszaemlékezése, hogy elképzeljük, milyen is lehetett a kastély fénykorában. És ő a következőket írja az épületről. Nagyernyén a ház 18 szobából állott. A szalon nagy és szép volt, két dór oszloppal és az ősök arcképeivel. A könyvtár körülbelül 15 ezer könyvet tartalmazott. Magyar, német, francia és angol nyelvűeket, sok régi orosz író műveit is német fordításban. Elől a teraszt szarvasaggancsok és kitömött siketfajdok díszítették. Nyáron meg sok-sok virág. A park is gyönyörű volt, dédnagyapám tervezte. Volt benne egy nagy és egy kis csorgó, az alsó részében pedig egy nagy tó tavirózsákkal. A múlt század végén még hattyúk is úszkáltak benne. A nagy és a kis virágházban szeretett olvasni télen a nagypapa. 1916-ban a románok betörtek Erdélybe. Sepsiszentgyörről apám húga, Márta néni, Béldi Pálné két fiával, Györgyel és Lacival, és a német kisasszonnyal hozzánk futott. Mi is már régebben összecsomagoltunk, és a szomszédban lakó Mária fiakkal menekültük lovaskocsin. Sokan menekültek, birtokosok, falusiak egyaránt. A kastélybeli életről a következőket írja ugyancsak Bálint itt Károly. Valamikor nagyanyámnak rengeteg személyzete volt. Inasok, szakácsnék, szobalányok, kertészek, kocsisok, kovácsok, a darabont, Mészáros bácsi, és az öreg komorna, Anci néni. Nagyapám halála után anyám vette át a háztartást sokkal kevesebb személyzettel. Az első világháborúig telefonunk is volt, utána az is megszűnt. Apám még gyermekkorában, főleg nyáron, több tanár volt Ernyén, kik nyelvekre tanították őket. Herr Ziegler, Miss Mini és Jenei Sándor, aki később engem is tanított, és holtáig ernyei református pap volt. Nekünk már csak német jutott, Della Landmann Bécsből, aztán Dora Jens Lignitzből, majd jött Schupiter Erzsike zongorán tanítani. Az első gimnáziumot magántanulóként végeztem, László Ferenc ernyei igazgató tanító, Jenei Sándor református pap és Olá Károly katolikus pap tanítottak, de a román hatóságok megszüntették a magántanulást, és így a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumba kerültem. A Maros mentén sok kastély, kúrja és udvarház volt, senkinek sem kellett előre bejelentenie magát, mint más országokban, csak megérkezett. Ott aludt, vagy ment tovább. Sehol a világon ilyen kellemes élet nem létezett. Gyermekkoromban sokat jártunk Gernyeszegre, Teleki Domogos bácsiékhoz. A Maros a park alatt folyt. Nagy fürdések és úszások voltak Micuval és Margittal, aki nagyon szép volt. Matild nénihez is átmentünk Sáronberkire. A park nagy volt akár egy rengeteg. Később Sáromberki Teleki Károly örökölte. Sárospatakon élt Pólika néni, báró Bornemissza Aladárné, született gróf Teleki Paula. Nagypapa minden héten meglátogatta őket. Pólika néninél nagyszerű celnai borok voltak. Sokat jártunk Kiskendre, Somsics Tihamér bácsékhoz. Két szép lánya volt, akik sokat voltak nálunk, különösen Mária volt gyönyörű. Mentünk Koronkára és Malomfalvára Keményekhez, Medgyesfalvára Nóra nénihez. Visszatérve a kastély bemutatásához, el kell mondani, hogy a kastélynak egy fontos könyvgyűjteménye is volt, és ennek a könyvtárnak a talán legértékesebb része Báthori Zsigmond kancellárjának, Kovacsoci Farkasnak a könyvei voltak. Ezeknek a sorsáról képet alkothatunk, ha újra Bálintit Károly szavait idézzük. Ő a kastély 1944 utáni állapotáról beszél. A kertfáinak kétharmad része még megmaradt. A könyvtár könyvei elégetve és eltűnve. A gyönyörű ősképeknek hűlt helye. A volt bútorokból csak két szobára jutott. A nagyernyei Bálintit kastélyban az államosítás után iskola működött, épületet visszaszolgáltatták, de az iskola kiköltözése után romlásnak indult, ma már nem található a család tulajdonában. Felújítás elkezdődött, de mivel nem élvez műemléki védettséget, adott szintű átépítést is végrehajtanak rajta.
Malomfalván nem kastély, hanem egy kúria található. Mit lehet, mit kell erről az épületről tudni?
A malomfalvi kúriáról nagyon-nagyon keveset tudunk, talán a köztudatban nem is létezik annyira, mint a többi Marosvásárhely környéki kúria vagy kastély. Úgy tűnik, hogy a ma is látható épület építője, özvegy Rédei Zsigmondné Veselényi Kata, a híres könyvgyűjtő nagyasszony volt. Erre utalnak a homlokzaton ma is látható emléktáblák. Ezeknek az emléktábláknak a feliratai Keresztes Gyula átírásában a következőképpen hangzanak. Tehát az egyik emléktáblán a következőt lehet olvasni: építette ez ház és körülötte való minden épületet fundamentumából néhai méltóságos gróf Kisrédei Rédei Zsigmond úr özvegye, báró Veselényi Kata, maga és kedves fia, gróf Rédei Ferenc lakására és nyugodalmára indítván az munkát 1761. esztendőben végezvén 1767-ben. Tehát ez az egyik emléktábla, felette a Veselényi címerrel. A másik táblán egy vers fogadja a látogatót, ez pedig a következőképpen hangzik. Távozzék ez háztól, pertpatvart indító, régi határkövet helyéből mozdító, igazat hamisra, jót rosszra fordító, Istent káromlással egekre ordító. Nyíljék meg ez kapu jegyes jámboroknak, igaz úton vizenkelőknek, járóknak, özvegyet és árvát nem nyomorgatóknak, atyafi s idegen, szegény s gazdagoknak, szemeld ki idejössz Maros folyamatja, mint szál tisztul, bár volt zavart állapotja, így lelked bűn árja ám bár ondokítja, szállj magadban s tér meg, Isten megtisztítja. A birtok és ezzel az udvarház később a Kemény család tulajdonába került. Az itt lakó kemények közül szeretném mindenképpen kiemelni Kemény Pált, aki 1755-ben született, és 1832-ben a marosvásárhelyi kaszinó egyik alapító tagja lett, majd 1840-nel kezdődően a marosvásárhelyi református kollégium főgondnokaként tevékenykedett, majd ebben a minőségében a Gecsel Dániel féle emberszereteti intézet alakuló bizottságának egyik elnökeként működött. Akkor, amikor 1848 végén Gedeon tábornok csapatai bevonultak Marosvásárhelyre, az osztrákok elfogták és Tuszként Szebenbe hurcolták. Még azt is el kell mondani, hogy 1825-ben a malomfalvi szőlőhegy termésétek a tizedét a református kollégium tanárainak a fizetésére fordította. Fia Tomokos folytatta ezt a tevékenységet, és elsősorban a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnokaként érdemes megemlítésre, amely tisztséget egészen 1902-ben bekövetkezett haláláig betöltötte. Sajnos ma az udvarház nagyon-nagyon elhanyagolt állapotban található, sorsáról nincsenek információink.
Az erdélyi mesélő kastélyok második részének az elején arra kérjük, hogy a Toldalagi család történetéről is beszéljen a hallgatóknak.
Egyes genealógusok úgy tartják, hogy a család tagjai a Káta nemzetség leszármazottai lennének. A Toldalagiakkal először birtokaiknak köszönhetően találkozunk a történelem lapjain. Toldalag és Nagyercse helységek a család legrégebbi birtokai. Az egyik ős már talán 1268-ban birtokolta Toldalag helységet. Az első, aki a toldalagi nevet használta, az Toldalagi János volt 1380-nal kezdődően. Érdekes a család címeréről is beszélni. A család Balázs nevű képviselője családnak szerzett 1455-ben nemes levelet. Címerben egy páncélos kar, egy hat küllőjű kereket tart magasba. A legenda szerint a magyar király Erdélyben járva épp egy vizen kelt át, amikor kiesett a szekér tengelyének egy része. Egy toldalagi az ujjával pótolta a szeget, ameddig a szekér kiért a partra. Ezért kaptak állítólag nemességet. Ugye idáig a történet. A családot azonban csak a 16. századtól kezdve lehet máig levezetni. Az első ősnek Balázs tekintik, aki a Görgényi vár kapitánya volt. A családnak volt egy másik ága is, amely Nagy Iklódról írta magát, ez az ág azonban a 19. században kihalt. A család első kiemelkedő tagjának toldalagi Mihályt tartják, ő valószínűséggel való 1580 körül született, és 1614 és 1639 között több diplomáciai megbízatást teljesített, egyfelől a portán, de ugyanakkor a lengyel királynál, vagy éppen a magyar királynál is. 1620-ban Marosszék, 1636-ban pedig Háromszék főkapitánya lett, kétszer nősült, 1612-ben vette feleségül Gelencei Mihálsz Erzsébetet, és az első felesége halála után újra nősült és feleségül vette özvegy Szent Páliné Petki Erzsébetet, ugye őt említettük Maros-Szentgyörgy kapcsán, és el kell mondani, hogy az esküvőre arra pont Maros-Szentgyörgyön került sor, egy fényes eseményről van szó, ahol úgy tűnik maga a fejedelem, első Rákóczi György is részt vett, illetve a két román vajda, Vasile Lupo és Matei Basarab küldöttei is jelen voltak. Toldalagi Mihály először unitárius volt, majd később katolizált, és a ferences rend egyik mecénásának, egyik nagy támogatójának számít, oroszlán részt vállalt a Mikházi ferences kolostor alapításában, illetve fenntartásában. Nagyon-nagyon sokat tudunk tevékenységéről, ugyanis több naplója és beszámolója fennmaradt, amelyek már a 19. században megjelentek nyomtatásban. A fia Mihály, ő már Barcsay Ákos híve volt, ezért apafi Mihály érkezésekor élete veszélybe került, és Segesvár mellett gyilkosság áldozata lett. A család végül 1744-ben szerzett grófi címet Toldalagi Mihályról és fiairól van szó. Az egyik fiú, Ferenc, 1744-ben született, később királyi táblai ülnök, majd 1790-ben marosszéki főkirálybíró lett, majdnem halála pillanatáig kormányozta a széket, tehát 1803-ig. A református egyház egyik nagy támogatójáról van szó, 1775-tel kezdődően kinevezték a Marosvásárhelyi Református Egyház és a kollégium főgondnokának. Többek között 1779-ben a kollégium új épületére, az auditorium és a könyvtárhelyiség építésére 85 veder bort adományozott. Az ő unokája Ferenc, Toldalagi Zsigmond és Vajkata fia, ő ugyancsak Marosszék főkirálybírója lett, 1847 és 1848 között viselte ezt a tisztséget, és 1832-ben, amikor a Marosvásárhelyi kaszinó létrejött, ennek az intézménynek az egyik alapító igazgatója lett. Toldalagi Zsigmondot említeném még meg a családból, aki ugyancsak a református kollégium főgondnoka volt, és szerepet vállalt a Gecseféle emberszereteti intézet alapításánál is. Itt a család tagjainak a kapcsolata a Marosvásárhelyi Református Kollégiummal kimondottan fontos. Toldalagi László a 20. század elején, pontosabban 1903-ban lett a kollégium főgondnoka, és hát az ő főgondnoksága alatt készül el az iskola új, modern, szecessziós épülete, és meg is maradt ebben a tisztségben 1923-ban bekövetkezett haláláig. Az ő fia József 1923-mal kezdődően az igazgatótanács tagja, majd az 1930-as években ott találjuk azok között, akik adományoznak az iskola dísztermének az új bútorzatára. Az általa és mások által adományozott díszeszékek ma is megtalálhatók különben az iskolában, sőt az egyiken ott láthatjuk a Toldalagi család címerét és a feliratot, hogy Nagyercsei gróf Toldalagi József ajándéka.
A család koronkán épült kastélya romos állapotban várja sorsa jobbra fordulását. Mit kell tudni, ismerni ennek az épületnek a történetéről?
Mindenki számára ismerős a koronkai kastély. Birtok Kovacsoci Farkas kancellártól került a toldalagiakhoz a 17. században. Úgy tűnik, hogy az első udvarház valahol az 1630-as években épülhetett, a 18. században pedig Toldalagi László tervbe vette egy kastély építését, de az csak unokaöccse Ferenc idején valósult meg. A tervezője ennek az épületnek úgy tűnik, hogy József Weichselbraun volt, és ez valahol 1830 körül épült, habár családi hagyomány szerint ez az építendő kastélynak csak egy melléképülete kellett volna, hogy legyen. Hogy miért nem épült meg a nagy kastély, arra fáma szerint azért nem került sor, mert Toldalgi Ferenc Zichy Károly gróffal egy vasút építésébe szerettek volna kezdeni, ez a vállalkozás csődbe ment, ezért nem volt pénz a nagyobb kastély építésére. Toldalgi Ferencet különben már említettük, mint Marosszék főkirály bírája. Ugyanakkor még azért elmondanám azt, hogy Toldalgi Ferenc az Erdély Múzeum Egyesület alapítása körül is szerzett érdemeket Mikó Imre mellett. Bíró József művészet történész az 1940-es években a kastély berendezéséről és a híres kastélykönyvtárról a következőket írta. A Goronkai kastély eredeti berendezése Toldalagi Viktor gróf halála után legnagyobb részt Radnótfájára került. A gróf özvegye Bánfi Anna bárónő ide költözött, s a kastélyt akkor csak bérlők lakták. Viktor gróf fia, Toldalagi László, a kiváló gazda, s a Székely fővárosi kollégium főgondnoka sok régi bútort visszahozott az ősi kastélyba, s a mai berendezés között a barokk és az ampír minden árnyalata ritka szép darabokkal van képviselve. Az ötvös művek, ezüstök, vázák, órák, fegyverek és egyéb dísztárgyak tömege, az üvegfüggős barokk csillárok és főképp a családtörténeti és művészeti szempontból nagy értékű arcképgyűjtemény méltó milliót varázsol a Toldalagi grófok otthonába. A családi arcképek galériájából messze kimagaslik a nagy Toldalagi Mihálynak és első feleségének Gelencei Mihálc Erzsébetnek egész álló alakban, csaknem életnagyságban festett képmása. Az erdélyi 16. századi festészet gyér emlékeinek ritka példányai művek. Vesmények alján olvasható felírások szerint a Mikházi klastromban talált képek után készültek. Magyar díszruhában komoly arccal áll előttünk a nagy államférfiú és felesége. Művészeti szempontból jelentékeny alkotások s méltán sorakoznak a Bánfi Miklós gróf poncidai kastélyában függő nalácisára és Bánfi portrék, valamint Toldalagi Máriának a Nyárádszentbenedeki kastélyban látható képei mellé. Nagy kár, hogy festőjük nem tüntette fel a vászlón saját nevét. Körülbelül 10 000 kötetre rúg a könyvtár, s könyvészeti ritkaságok nagy tömegét őrzi. Régiségben Titus Livius 1478. kiadása mellett egy 1514. gyönyörű nürnbergi kiadású biblia vezet. Különösen gazdag a könyvtár latin klasszikusokban. Erdély történelmére vonatkozó forráskiadásokban, az országgyűlések irományaiban, a halotti és menyegzői beszédekben és más 18. és 19. századi ritkább nyomtatványokban. Nagy díszművek, metszetgyűjtemények is ékesítik a könyvtárat. Különleges bányászati és kohászati könyveket gyűjtött nagy számban Toldalagi Viktor gróf, a mezőgazdasági és állattenyésztési irodalom pedig László grófnak köszönhet sokat. Feltűnően gazdag a könyvtár genealógiai és heraldikai forrásmunkákban. A bibliotéka ez irányú gyarapodása a kastély mai ura Toldalagi József gróf családtörténeti kutatómunkásságának köszönhető. Idáig az idézet. Azt el kell mondani, hogy a híres kastélypark tervezője a hagyomány szerint maga Podor Péter volt. Még következzen egy idézet, az építető Ferenc gróf leánya, Toldalagi Róza 1900-ban papírra vetett memoáriáiban így emlékezik a kastélyra. A háztartás nem volt akkora, mint nagyapámnál, viszont finomabb, elegánsabb. Első és második szakács, három konyhafiú, egy palotás legény anyámtól, apám testőrhuszára, három lakály, egy bécsi főkertész, négy kertészfiú, egy magyar zöldségkertész, cigányok szükség szerint a kerti munkákra. Pompás volt az a park. Ma is látom, ma is érzem a meleg magnólia illattól füllett nyári estéket. Sehol máshogy nem láttam annyi magnóliát, nem hallottam annyi csalogány csattogni, mint ott. Apám majd minden évben elment Bécsbe. Igaz, hogy annak idején 8-10 napba telt, mire odaért az ember, ő mégis útra kelt. Ettől finomodott az ízlése. Mindig hozott valami újat a ház és a kert számára. Aztán mindig voltak vendégek a háznál, franciák, németek, lengyelek, öreg tanárok. Áldaluk a mi tekintetünk és a távolba irányult az egyszerű régi magyar szokásokkal. Már nem értük be. A kertben a lakóháztól meglehetősen messze nagy üvegházat építettek. A könyvtár magángyűjteménynek nagy volt, és egy szép rézmetszett gyűjtemény is járult hozzá. Apám halál után nem vettünk több könyvet, most pedig László unokaöcsémnél ládákba csomagolva hevernek. Ott, a hűvös könyvtárban, Adéllal válogatás nélkül olvastuk, ami a kezünkbe esett, közben pompásan társalogtunk, ha pedig unalmas vendégek érkeztek, a pisszenésünket is visszatartottuk, nehogy valaki ránk találjon. Átkutattunk minden fiókot és dobozt, és egyszer csak ugyan találtunk valamit, ami nagyon felkeltette az érdeklődésünket és kíváncsiságunkat. Halványkék, kifakult kőműves kötény sejemből, falazókanál, elefántcsontból, valamint ugyancsak elefántcsontból, egy fölül triangulummal díszített kulcs, pontosan úgy, ahogyan a Wilhelm mester vándor éveiben vannak ábrázolva. Nagyapám szabadkőműves volt. Mindez az övé volt. Szabadkőműves, mint amilyenek Goethe korában éltek, mint a nemes lelkű Lotario. Egyetlen könyv olvasása sem tilották meg nekünk, csak Hogarth részmetszeteit nem nézhettük meg, és nekünk soha eszünkbe nem jutott, hogy a képek közül csak egyhez is hozzányúljunk. Csak azt tudtuk, hogy Paul de Kock illetlenül írt, és mi soha egy könyvét föl nem lapoztuk. Kevesebb silánykönyvet olvastunk, mint azok a lányok, akik egy guvernant legszigorúbb cenzúrája alatt állnak. Ebben az üvegházban játszottunk először színházat nagyapa névnapjára. A darab Kotzebuetól volt a hegyi falu. Dobogós színpad, függöny, a díszletek vásárhelyről az ottani színigazgatóval egyetemben. Nekem egy kis szerep jutott, egy parasztlánykát alakítottam, 8 éves voltam akkor. Az előadást élőképpel zártuk. Nagyapa újonnan festett, életnagyságú portréja zöld növénnyel körülfonva, mögötte piramisszerűen fölépített lépcsőkön unokái, alul a nagyok, felül a kisebbek. Legfölül álltam én, mint a legkisebb, kezemben koszorú ezzel a felirattal. Ilyen nagyapánk, hozzá bengáli tűz, a füsttől elszédültem, le kellett vegyenek. Szép ünnep volt, sokáig megmaradt az emlékezetünkben. A jelmezdeket később felhasználtuk saját játékainkhoz. Ideig az idézet, és többször elhangzott az idézetek során, hogy a kastélynak híres könyvtára volt, amelynek a maradványai ma a Teleki TK-ban találhatók. A toldalagi család emigrációba vonulása után, illetve az államosítás után termelő szövetkezet került a kastélyba, a rendszerváltás után került romos állapotba. A leszármazottaknak visszaszolgáltatták az épületet, de sajnos eladásra került, állapota aggasztó lett, viszont a legújabb hír, hogy az önkormányzatnak sikerült megvásárolni az épületet, úgyhogy nagyon reméljük, hogy elkezdődik minél hamarabb felújítása. A családról még csak annyit lehet mondani, hogy leszármazottaik igen megfogyatkozva, de léteznek többek között az amerikai kontinensen.
Történész úr, megkérjük, hogy a megmaradt percekben foglalja össze az elhangzott beszélgetésünk tartalmát.
A mai műsorban, tehát Marosvásárhely környékén barangoltunk, a Maros-Szentgyörgyi kastéllyal kezdtük, amely a Petki család kastélyának számított majdnem 200 éven keresztül. Ez a kastély az 1870-es években Mária fi Albertnek köszönhetően átalakult, és ezt az épületet lakta a Mária fi család 1944-ig. Ma az önkormányzat tulajdona és felújítva várja a látogatókat. Bemutattuk Nagy Ernyét és kastélyát is. Ez a kastély a Bálintit családnak köszönhetően jött létre, mai kialakítását a 19. században nyerte el. Utolsó tulajdonosa Bálintit Károly volt, aki később az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Beszéltünk a koronkai kastélyről is, amely a toldalagiak legjelentősebb rezidenciája. A ma is látható kastély az 1830-as években épülhetett, és 1944-ig volt a család tulajdonában. Parkjának kialakítása talán Bodor Péter nevéhez kötődik. Több évtizedes hányatott sors után úgy tűnik, hogy az épület sorsa jobbra fordul. És egy udvarházat is bemutattunk Malomfalván, amelyet Rédei Zsigmondi Veselényi Kata építetett az 1760-as években, később pedig a Kemény család tulajdonába került, akik közül Pál és Domokos fontos szerepet játszottak a marosvásárhelyi református kollégium életében.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük az értékes információkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és egy hét múlva a nyárád és a kükülök mentén fogunk barangolni.
Kedves hallgatók, az elmúlt órában dr. Kálmán Attila történészt és az erdélyi mesélő kastélyok szerkesztőjét Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.